Isten igéje keres bennünket ezen a mai estén, Lukács evangéliuma 17. részében, 17. rész 11. versétől olvasom a 19. versig terjedő szakaszból, a 10 leprás meggyógyításának a történetét. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ez egy jól ismert történet a Szentírásból, olyan szempontból is jól ismert, hogy egy gyógyítási történet, illetve más evangéliumban megtalálható egy leprás meggyógyítása címen, picit hasonlóan van leírva. Egyedül Lukács az, ahol 10 leprásról van szó, egyedülálló ez a Szentírásban. Jézusnak egy gyógyítása van előttünk, amiben maga a történet is felad nekünk egy kis rejtvényt, vagy egy olyan gondolatot, amin tanakodhatunk egy kicsit, akár most is, de akár otthon is. Háli csoportokban is sokat beszéltünk ezekről, hogy miért nem jön vissza a többi 9? 10 gyógyít meg Jézus, és 1 jön vissza. Nagyon rossz az arány, majd erről is utalunk pár szóval. Mit jelképez ez a történet számunkra, milyen üzenete van ennek a történetnek, nem csak a számoknak, hanem magának a gyógyításnak, a csodának. És erről az összefüggésről szeretnék beszélni ezen a mai estén, ami ebben a 3 kifejezésben, 3 megközelítésben adható vissza, hogy gyógyítás, visszatérés és dicsőítés. Mi ennek a 3-nak az összefüggése egymással? Gyógyulás, visszatérés, dicsőítés. Erről lesz most szó. Az első gondolat, az első üzenet ebben a rövid kifejezésben van, végülis egy igében, egy versben össze is lehet foglalni az egészet. Az egyik vers így hangzik, a 15. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Tehát nézzük meg az első része ennek az egy igének, mit is jelent, látta, hogy meggyógyult. Ez Jézusnak egy olyan csodája közül való, ami a csodái közül is, a gyógyításai közül való, és azon belül is még kisebb kategóriákba lehet sorolni ezt a csodát. Mondhatni ilyen útközbeni csodának is, amikor szinte véletlenül találkoznak Jézussal emberek, de a tudósok, a kommentárok csoportosítják is a csodákat, és ezt a távolról való gyógyításnak, vagy az eszköztelen gyógyításnak hívják. Ez azt jelenti, hogy Jézus semmilyen eszközt nem használ a gyógyításhoz, máskor olvassuk, hogy sarat csinál, vagy oda teszi a siketném a fülére a kezét, vagy megérinti a Jairus lányát. Sok mindent tesz, Jézus itt nem. Lehet, hogy a leprából adódóan is távolról kiáltoznak, az emberek Jézus mond valamit, és a szavával gyógyít azzal, hogy ők elmennek, aztán megmutatják magukat a papnak. Maga Lukács leírása is érdekes, hiszen Lukács orvos volt, és valószínűleg nagyon érdekelték Jézusnak a csodái. Ő ugye úgy ment később vissza Jézus csodáinak a helyszínen is, mint egy ilyen tudósító, és végig veszi ezeket a helyszíneket, és az elmesélésekből, a hagyományokból állítja össze aztán ezt a történetet is, ezt a csodát is. Tehát Lukács különösen ki van hegyezve itt a gyógyításra, de gyakorlatilag ennyit tudunk róla, hogy távolról gyógyít Jézus, és csak a szavát használja fel ehhez. Magáról a lepráról tudunk talán néhány dolgot, abban a korban nem volt gyógyítható betegség, egy nagyon súlyos betegség volt, sok mindent társítottak hozzá a leprához, egyrészt a bűnt magát, hogy aki leprás lett, az valamit nagyon erősen hordoz, valamit nagyon elrontott az életében, egyfajta ilyen élő halottként voltak jelen a társadalomban a leprások, nem is igazán a közösségnek a részeként, hanem kicsit kitaszítva a közösségben, közösségből, barlangok közelében, a települések mellett laktak. Ha valaki emlékszik a Ben Hur című filmre, akkor emlékezhet a jelenetre, hogy ott egészen ki kellett menni a falun kívülre egy ilyen külön helyre, ahol a leplások éltek. De ők kiközösítve, mint egy reménytelenül élték az életüket, és egyszer csak az út során, útközben találkoznak Jézussal. Nyilván hallhattak már róla korábban, hiszen úgy mennek oda hozzá, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Egy reménytelen emberben felcsillan a reménységnek a sugara. És nagyon megfogott ez a kép engem, hogy útközben. Így is kezdődik az egész történet, így olvassuk, hogy amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, Galilea és Samária között. Ez egy ilyen nagyon megdöbbentett ez a kifejezés, hogy útközben. Azért is, mert mi gyakran a hitéletet, azt valahogy szeretnénk statikussá tenni. Hát a hitélet az a templomba folyik. Itt most ez egy hitéleti tevékenység. Vagy egy hittanóra, vagy egy bármilyen alkalom, az szeretjük oda tenni a hitünknek a dolgait. És azt mutatja ez a történet is, hogy egészen a hétköznapoknak a folyásába, a menetébe tartozik ez a gyógyítás. A csoda az a hétköznapokban történik meg, nem egy nagy kijelölt időpontban, nem egy nagy kijelölt vasárnapon, vagy akkor szombatnapon, hanem igenis egy útközbeni állapotban, amikor útban volt. És egy nagyon különleges dolog történik ezekkel az emberekkel, amiben igazán nem is reménykedtek már, az, hogy Jézus meggyógyítja, Jézus helyreállítja az életüket. És ez egy nagyon különleges dolognak számított akkor is, és már jelezte az Ószövetségben is nagyon sok bibliai ige azt, hogy egyszer a messiás, aki majd eljön, az ilyen lesz, aki meggyógyít, aki valamit helyreállít az ember életében. Az Ézsaiás 53 úgy beszél az eljövendőről, hogy betegségeinket ő hordozta, hogy az ő sebei által gyógyulunk meg. És ez jelentett konkrét ilyen betegségbe való gyógyulást is, de még inkább jelentett egyfajta lelki gyógyulást, a bűnből való szabadulásnak a lehetőségét, a felszabadulását a bűnből. A betegség erre utal, Jézusnak a sebei ezt hordozták. Ebben a történetben is ez a kettő, a testi gyógyulás és a lelki helyreállítás együtt van. Sokszor szerepel ez a kettő együtt, a modern orvostudomány szerint is, a pszichológiák szerint is nagyon erősen összefüggenek a testi és a lelki bajok. Ma talán inkább úgy érezzük, hogy túlságosan is a lelki bajokra vezetik vissza a testi bajokat is. Talán ez az irány most erősebb. De látjuk, hogy ebben a gyógyításban mind a kettő jelen van. Hiszen azt mondja Jézus, hogy menjenek el, mutassák meg magukat a papnak. A leprások azon kívül, hogy kivetettek voltak a családjukból, a közösségből, a falu-város közösségből, kivetést jelentettek, kimaradást a kultuszból. nem gyakorolhatták a hitüket, nem tudtak elmenni a templomba, nem tudtak semmilyen alkalmon, zarándoklaton részt venni, mert kis csengővel jelezték, hogy hol jönnek. Pasolininak van egy híres filmje, a Máté evangéliumot, mindig ez a kis csengő hang előjön, hogy ahol a leprások megjelennek, ott mindig csengetnek, mert el akarják riasztani az embereket maguktól, nehogy elkapják a betegséget. És ez jellemző, hogy ahol megjelennek, onnan elmennek az emberek. És amikor Jézus elküldi őket a paphoz, akkor pontosan ezt élik át, hogy valahogy helyreáll az életük. Nagyon érdekes az egész út. Hosszan lehetne beszélni róla, hogy mit éltek át az úton, miről beszélgettek. Egyáltalán beszélgettek-e, vagy csak bennük volt az, hogy hát valaminek kell történni. Vajon igaz-e az, amit az emberek itt mondtak, hogy hát ez Jézus, ez gyógyító is. Hittek-e az út során abba, hogy tényleg meg fognak gyógyulni. Végülis csak annyit mondtak, hogy Jézus könyörülj rajtunk. Jézus meg csak annyit mond, hogy mutassátok meg magatokat a papnak. Nyilván benne volt, hogy ez valamiképpen összefügg a gyógyulással, és össze is függött, testileg és lelkileg helyreállítja az életüket Jézus. Isten meggyógyítja őket, és a papnak való megmutatás, ez a pap számára is egyfajta bizonyságot jelent, a vallásos közösség is visszafogadja őket, és ők is visszakerülnek a kultuszba is. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Istennel való kapcsolat, az annak a megújulása, vagy a kezdete, az sokszor összefügg a gyógyulással. Ugye ezen a hétvégén a gyülekezetünkből is voltak, ezen a gyógyító jelenlét konferencián, ahol egészen világosan sokszor látszik az ember életében, hogy gyógyulással kezdődik. Van, akinek lehet, hogy fizikailag is, de lelkileg mindenképpen helyre jön az élete. Van, akiknek egészen régi sérelmei, gyerekkori sérüléseik vannak, és az embernek talán egy hétvége alatt nincs is ideje mindent elrendezni, de elkezdődhet a folyamat. Mert az Istennel való kapcsolatunk az gyógyulással kezdődik, és szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy Istennek ez a gyógyító szeretete jelen legyen az életünkben. És ez azért fontos, mert ahogyan idéztem Ézsaiás könyvét, Jézus pontosan a mi bűneinket, a mi gyógyulásunkat hordozta a kereszten. Hát ő azért volt jelen, azért kapta a sebeket, ezt más felekezetek nagyon erősen ki is hangsúlyozzák magukat a sebeket. Nekünk talán időnként furcsa furcsák ezek a kultuszok. Egyszer olvastam, Balatonparton sétáltunk a feleségemmel, és az egyik templomba ki volt téve nagy plakát, Jézus öt sebe. És ez egy egész hosszú mozgalom, amit ebbe az öt sebbe gondolnak és vélnek, például a katolikus testvéreink. Nagyon érdekes, nem is akarok ebben nagyon belemenni, csak hogy nagyon fontos a gyógyulás, hogy ez éppen Jézus sebein keresztül történik. És ez a leprás ember, aki most, ha akar, hanem a főszereplője ennek a történetnek, ez így látja az életét. Ezt látja meg. Lehet, hogy a többi is meglátta, de ilyen világosan, ilyen egyértelműen ők nem látják, hogy meggyógyultak. Ekkor történik valami az életében, ekkor fordul meg, ekkor kezd visszatérni, amikor így olvassuk, látta, hogy meggyógyult, és ekkor kezd visszatérni. Az Istennel való kapcsolat az életünk gyógyulásával kezdődik. A második gondolat, amit ennek az ember életének a fő mozzanata lesz, az, hogy visszatért. A többiekről azt olvassuk, nem olvasunk semmit, nem tértek vissza. Ez az egy ember viszont visszatért. Ezt tudjuk róla. És ez arról szól, hogy mit is jelent az életében az, hogy valamit valaki megért Isten dolgaiból, Isten világából. És talán ezt abban a képben tudjuk leginkább megragadni, amit a közelség és a távolság jelent. Ez az ember távol került Istentől, fizikailag is, talán lelkileg is, és aztán újra közel lett Istenhez, közel jött Jézushoz, leborult a lába elé, és ott volt, jelen volt, ahogy énekeltük az énekben, jelenléted, jelen volt Jézus az életében. Az Istentől való távolság, közelség, ez mindig egyfajta, hát nem tudom, jó szó-e ez arra, hogy egyfajta játék az ember életében. Talán nem jó szó. Ez inkább valóság. Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor nagyon közel van Istenhez, és valamikor távol van. Nemrég elmondtam ezt az idézetet, sokszor el szoktam mondani, mert számomra is elég fontos ez a mondat, egy költő barátom fogalmazta így, minél közelebb vagyunk Istenhez, annál távolabbnak érezzük magunkat tőle, és minél távolabb vagyunk tőle, ő annál közelebb érzi magát hozzánk. Még egyszer elmondom, hogy bonyolult a dolog, de igaz, minél közelebb vagyunk Istenhez, annál távolabb érezzük magunkat tőle, és minél távolabb vagyunk tőle, ő annál közelebb érzi magát hozzánk. Ez a távolság-közelség ilyesmit jelent, hogy amikor nagyon közel kerülünk Istenhez, akkor érezzük, hogy milyen távol is vagyunk tőle lelkileg. Láttam egy filmet, egy dokumentumfilmet egyszer egy apácáról, aki bekerült novíciusnak egy közösségbe, és megkérdezték, a riporter megkérdezte tőle, hogy hát most akkor így tisztább lett az élete, hogy nem éli azt a fajta világi életet, amit kint élt. És akkor azt mondta ez a növendék, hogy nem, most sokkal bűnösebbnek érzi magát, mint kint. És mindig úgy megdöbbent, hogy hát hogy lehet, hogy ott kint azért sokkal több lehetőség van a vétkezésre, mint benne, és azt mondta, hogy hát minél közelebb kerül az ember Isten, ez annál inkább látja az életének a sötét dolgait, és nem az dönti el, hogy mennyi opció van a vétkezésre, hanem hogy az ember hogy érzi magát Isten jelenlétében. És talán úgy is fogalmazhatjuk, hogy ez egyfajta valósága az életünknek, hogy elmegyünk Istentől, időnként távol vagyunk, időnként elszakadunk tőle. Ezért sokszor, sokak számára a tékozló fiú az egy alaptörténet, hogy az ember elmegy az atyai háztól, eltávolodik, és aztán egyszer csak visszatér, és az atya pedig visszavárja. Nagyon szépen fogalmazza meg Pál apostol az efézusi levélben, amikor a hitet a gyülekezet számára így foglalja össze, hogy ti, akik egykor távol voltatok, most közel valókká lettetek. Akik távol voltatok, most közel lettetek. Jézus Krisztus vére által így fogalmazza meg. És tényleg így van, ráadásul ott még az is igaz, hogy azoknak mondja, akik pogányok voltak, akik nagyon távol voltak, még csak nem is voltak Isten közelébe, de közelivé lettek éppen Jézus által. És azt gondolom, hogy ez a saját életünkben is így lehet, hogy az ember sokszor érezheti azt, hogy most eltávolodtam. És megvan a lehetőség arra, hogy az ember visszatérjen. Ez egy nagyon szép szó, hogy visszatérni. Kicsit olyan, mint hazatérni. Az ember elmegy külföldre, bármilyen jól érzi magát, az egy egészen más érzés, amikor belép újra az otthonába, leteszi a bőröngyeit és sóhajt egyet, hogy itthon vagyok. Egy kicsit ilyen az Istenhez való visszatérés is, hogy hát otthon érzem magam igazán, otthon bármilyen jó volt, távol. És akkor mi van, ha még nem is jó? És nagyon szép történetek vannak, mondhatni egy lelkipásztor életében, vagy egy gyülekezeti tag életében is, talán a legszebb történetek azok, amikor ilyen visszatérésekről hallunk. Megtérésekről is, de visszatérésekről is. Hiszen nagyon sokat munkálkodik egy lelkész azon, hogy embereket Krisztushoz vezessen, és hát ez nem mindig sikerül. Vagy az még fájdalmasabb, amikor sikerült, és aztán utána mégis valaki elmegy. Nagyon sok ilyen történet van konfirmandusokról, akik konfirmálnak, és aztán eltűnnek. Milyen jó érzés, amikor az ember találkozik valakivel, aki visszajön. Vagy akik református iskolába tanítottak, vagy közelébe voltak, azok is tudják, hogy milyen rossz érzés egy tanárnak, egy lelkésznek, hogy ott van egy nagy tömeg református gyerek, fiatal, és aztán eltűnnek, nem tudni hova. Úgy adta az élet, hogy pont tegnap kaptam a Facebookon egy üzenetet, hogy egy volt kecskeméti diák megszólított, és megkérdezte, hogy nem keresztelném-e meg a gyermekét. Ezt a fiút kb. 13-14 éve nem láttam, nem hallottam róla semmit, szerintem ő se, mert akkor így leveleztünk, cseteltünk, és akkor megkérdezte, hogy már nem vagyok Kecskeméten. Hát már nem vagyok, már vagy 10 éve nem vagyok Kecskeméten, úgyhogy ő is le volt maradva, én sem nagyon voltam képbe. Emlékeztem, hogy nagyjából, hogy ki lehet ez a fiú, próbáltam, hogy a kép alapján beazonosítani. De emlékszem rá, de én nem is tanítottam egyébként, csak úgy kapcsolatban voltunk, és hát így azért megkérdeztem, tényleg nem ilyen lelkészi nagyképűségből, hogy hát miért engem választott, tehát miért én keresztem meg a gyerekét, hát van annyi lelkész, Kecskeméten is, meg stb. És aztán nem is magyaráztam, azt mondta, rám gondolt. Mondom, jó van akkor. És elindult egy ilyen kis beszélgetés, történet, hogy hát akkor majd hogy lesz, meg akkor feleség meg van keresztelve, nincs, hol legyen, mikor élünk rá. Tehát ugye elkezdtünk levelezni, és inkább olyan meg voltam döbbenve, de örültem is neki, hogy van, aki így visszatér gondolatilag, és akkor lehet vele valamit kezdeni. És hát akik távol kerültek, akár a gyülekezetünktől, és visszajönnek, újra felbukkannak, az mindig egy jó érzés. És azért jó érzés, mert az ember mindig emlékezteti, és mindig emlékezhette arra a gyógyításra, amiről szó is van ebben a történetben. Hiszen ez az ember azért tér vissza, mert látta, hogy meggyógyult. Na, de elérkeztünk addig a pontig, hogy hát a többi az miért nem jön vissza. Hát elég sok elmélet születik ezzel kapcsolatban, hogy miért nem jött vissza a többi. Nem magyarázza meg a Szentírás, inkább csak úgy gondolkodhatunk, hogy milyen attitűdöket fedezünk fel. Az egyik ilyen az, hogy igazán nem fogták fel a történést. Van a csoport tudatnak egy ilyen közös dolga, hogy nagyon-nagyon szeretnék valamit, és aztán amikor megtörténik, akkor az ember így kételkedik, hogy hát nem is biztos, hogy úgy volt, nem is biztos, hogy ezért gyógyultam meg. Nem fogták fel. Aztán van egy ilyen nagyon furcsa megközelítés, hogy annyira örültek a gyógyulásnak, hogy hát ezt már elfelejtették. Van ilyen, amikor az ember nagy öröm éri, akkor már nem is köszöni meg igazán. Lehet, hogy már velünk is fordult ilyen elő kisebb dolgokba, hogy annyira örültem valaminek, hogy már mindent szerte hagyok. Teológián szoktam nézni, mikor vizsgáznak az emberek, össze vannak rendezkedve, kis könyv, kis kávé, minden csoki, és akkor levizsgálnak, mindent ott hagynak. Lehet böngészni időnként jó könyveket, mert mindent elhagynak már, minek levizsgáztam, már kit érdekel a múlt. Tehát ilyesmi is lehet. Aztán lehet olyan megközelítés, hogy addig fontos Isten, amíg gyógyít, amíg meg nem gyógyulok. Hát utána már nem. Ez sokszor előfordul, talán az imádság erre a legjobb példa, hogy nagyon imádkozik valaki valamiért, sokat imádkozik, és amikor megtörténik, akkor hát jó, megtörtént. Ez jó, és akkor már elfelejti azt, hogy mennyire ideges volt előtte. Ez vizsgánál is előfordul. Nekem egy ilyen élményem volt, ez még középiskola élmény. Volt egy nagyon kemény történelem tanárunk. Tényleg az időnként filmre lehetett volna vinni, hogy feleltet, tehát ilyen 7-1-essel szokott így indítani, és akkor esetleg valaki kapott egy 2-es vagy 3-as, az már nagyon okos volt. Egyszer kaptam egy 4-5-5, úgyhogy nagyon okos voltam. És hogy állandóan amikor itt több anyagot is kellett venni, és én tényleg emlékszem, hogy a névsor elején voltam, az még rosszabb, vagy hát nem tudom, lehet, hogy jobb, hogy lapozgatott én naplóba, és akkor imádkoztam, hogy csak lapozzon át, és nagy ígéreteket tettem Istennek, hogy jövőre megtanulom, de most tényleg. Hát nem mindig sikerült, de emlékszem, ez a feszültség még máig bennem van, hogy én ott komolyan, és tényleg hittel imádkoztam, hogy csak most ne feleljek. És aztán az ember ugye elmegy egy nap utána, majdnem ugyanúgy oda visszacsúszik. Amíg fontos az imádság, addig fontos. Fontos a gyógyítás, aztán elfelejtjük. Aztán az is lehet, hogy ez a mai korra jellemző inkább, hogy megmagyarázza az ember. Szóval, hát meggyógyított Isten, de hát nem is tudjuk, hogy ki gyógyított meg. Lehet, hogy maga a helynek volt egy ilyen gyógyító része, vagy a pap. Azt mondja Jézus, hogy mutasd meg magad a papnak. Hát a pap volt a gyógyító. Vagy a maga az, ez is egy népszerű gondolat, hogy maga a teljesítmény. Hát el kellett menni a templomba. Egy hosszú úton, zarándok úton ez a 10 ember elmegy. És hát maga az út az megtisztít, amíg odaérek. De sok ilyesmi lehet, amikor az ember megmagyarázza, hogy hát igen, megkértem Jézus, de tulajdonképpen nem is ő volt, hanem így az ő eszközei által gyógyultam meg. Aztán olyan is lehet, ami ebből következik, hogy Jézus azt mondta, hogy mutassa meg a papnak, megmutattam, és meg is gyógyultam. Nagyon nehéz ezt megfejteni, hogy miért nem mennek vissza, talán ezekben is vannak igazságtartalmak. Van egy teológiai magyarázata is, ami talán közelebb visz bennünket az igazsághoz. Kicsit a számok is szimbolikusak, de leginkább az beszédes, hogy egy gyógyul meg, az pedig egy idegen. Ugye a samáriaiakat ismerjük az irgalmas samaritánus történetéből, egy idegen nép a zsidókhoz képest, egy fogság után egy ilyen kicsit így tanultuk a teológián, elegyvel egy nép, voltak benne idegenek és zsidók is származásilag, de minden esetre külön kasznak, külön vallásnak számítottak a samáriak, és hát nem is szerették egymást, azt tudjuk. És a teológia magyarázata talán az, hogy ez a 9 rész, aki nem megy vissza, ez magát Izraelt jelképezi. Aki nem ismeri fel a messiás, nem ismeri fel igazán Jézust, elveti a gyógyításban sem igazán hisz, hogy neki köszönheti, és nem is mennek vissza hozzá utána. Az idegenek pedig, akik most a samáriaiakat jelentik, vagy samáriai embert, két módon is nevezi ez a rövid ige, Jézus azt mondja, vagy az ige azt mondja, hogy samáriai volt, külön így megjegyi, ez samáriai volt, Jézus pedig úgy reagál rá, hogy ez az idegen. Ez pedig azt jelenti, hogy a pogányoknak sokkal inkább megnyílt az út Jézus felé. Láttuk, hogy a gyógyítás az, ami leginkább mozgatja ezt a történetet, aztán az embernek a felismerése, hogy ő meggyógyult, visszatért Jézushoz. Nézzük meg, hogy mit is tett aztán ő. Mi lett a következmény ennek a gyógyításnak? A gyógyításnak az lett a következménye, hogy fennhangon dicsőítette Istent. Egy nagyon szép mondat, azért is, mert maga a Szentírás is aláhúzza, és maga Jézus is elismétli ezt a mondatot. Így fogalmazza, Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? Jézus arra teszi a hangsúlyt, hogy ennek a cselekedetnek mi a következménye. Az, hogy visszatér valaki és dicsőíti Istent. Hálát is ad neki, de nem ez a fő motivum Jézusnál. Hogy leborul az ember, a lábaihoz föl is emeli, ahogy szokta, azt mondja neki a végén, kelj fel, Menj el, hited megtartott téged. Fennhangon dicsőítette Istent, felismerte, visszament és dicsőítette. Én úgy fogalmaztam magamban, hogy ez az ember felszabadult a dicséretre. Tehát, hogy nem csak azt értette meg, hogy mit jelentett meggyógyulni, hanem hogy kinek hálás érte. És fennhangon dicsőíti Istent. És mondom, így fogalmaztam, hogy felszabadul a dicséretre. És azt gondolom, hogy az Isten dicsérésére, dicsőítésére sokszor így fel kell szabadulni. Nem csak annak a kérdése ez, hogy valaki egy tradicionális közegben nőtte fel, és most szereti az énekeket, vagy nem, vagy szeret lassan énekelni, menjen el Kárpátaljára, például olyan lassan énekelnek, hogy az ember elunja az életét, de lehet, hogy abban is van szépség. De vagy valahol meg lehet, hogy túl gyorsan énekelni, és az se tetszik. Inkább felszabadul. Lehet így is, úgy is dicsérni Isten, de azt gondolom, hogy valahol belül át kell élni a szabadítást. Át kell élni azt, hogy miről is éneklek. Én nagyon érdekes fázisokon mentem végig az életemben. Én nagyon sokféle közösségnek a része voltam, ifiknek, iskoláknak, és nagyon sokféle módon énekeltem, megéneklek máig is. És van olyan ének, amit például nem tartok színvonalas éneknek, főiskolán énekeltünk, ilyen egyszerű gitára, én is gitároztam, mert végképp nem volt színvonalas. És viszont az a csapat, akik egy főiskolán énekeltük, nagyon szívvel, lélekkel dicsérte Istent. És szerintem ez a lényeg, hogy ott felszabadultunk a dicséretre. Annál már rosszabbat egyszer csináltunk, hogy felvettük kazettára, és szoktam hallgatni. Amikor mások hallgatják, akkor mindig mondják, hogy ez mi? Hát, mondom, nekem ez sokat jelent, másnak nem jelent sokat. De hangilag biztos nem volt, már ugye vége fele minden tiszta. De azt gondolom, hogy fel lehet szabadulni Isten dicséretére, és valahol az ember, ez a hála érzés, amit a szabadítás után érez, az átjárja. Egyszer prédikáltam a háláról, és egy gyülekezeti tag imádkozott, nem itt volt, máshol, és ezen gondolkoztam, hogy beleépítettem a prédikációba ezt a mondatot, hogy hálatelt szívvel állok meg előtted. Isten, így szoktunk imádkozni. És előtte ez a hölgy is így imádkozott ugyanezekkel a szavakkal, úgyhogy eltaláltam, hogy hálatelt szívvel állok meg előtted. Ez így kialakult ez a fajta mondat, de nyilván azért, mert nekünk nagyon fontos ez a gondolat, hogy igenis a szívem az tele van hálával. Így is fogalmazta meg valamelyik reformátor, illetve folyamatosan végigment ez ugye a teológiánkban, hogy az ember élete az egy ilyen szüntelen hálaadás. És hogyha, így szokták mondani a lelkészek tanácsként, ha valakinek úgy elfogy az imádsága, nem tud imádkozni, akkor mindig ezt szoktuk mondani, kicsit ilyen sablonos, hát akkor adjál hálát, mert azt mindig lehet, és az nagyon bőven lehet. A KT megalkotói, akik van nagyon szép mondatuk, eszembe jutott készülés közben, hogy vajon mennyire alkalmazható-e ez a 10 leprás meggyógyításának a történetére. Nem annyira, de nagyon szép ez a mondat. A megigazulásról és a jó cselekedetekről van szó előtte, annyit tisztáz a KT, hogy a megigazulás az Istennek a munkája, és a jó cselekedetek által pedig nem lehet üdvözülni. És akkor ezt mondja, így teszi fel a kérdést, a 64. KT kérdés, hogy nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket. Jó a szóhasználat is. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik hitáltak, Krisztusba oltattak, a háladatosság gyümölcsét ne teremjék. De a KT megalkotónak egyértelmű volt, hogy aki felismeri Jézusnak a szabadítását, az hálát ad. Nem lehet, hogy ez könnyelmű és elvetemült embereket szül ez a tanítás, mármint, hogy Isten ingyen igazít meg bennünket. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a háladatosság gyümölcsét ne teremjék. Nagyon fontos, és talán az életünknek egyfajta alapját is jelenti. Ez a gondolat, ez a pillér, hogy igenis van miért hálát adnunk, és fennhangon dicsérhetjük Istent. Még egyszer visszatérnék erre az arányra, a 10-ből 1 visszatérő. Nagyon különleges szám, sokan próbálták megfejteni szimbolikusan is, hogy mit is jelent ez az arány, vajon miért ilyen nagy? Miért nem lehetett mondjuk a 6-4, vagy 8-2? És sokan azt mondják, van egy ilyen szokás a református egyházban, hogy az egyház tagok számához képest arányítják a templomba járókat. És ez pont ez az arány. Nem tudom, hogy véletlenül így van a direkte, de 10%. Tehát ha egy gyülekezethez 500-an tartoznak, akkor az az elfogadott, az a normális, úgymond, ha 50-en járnak templomba. Ez egy ilyen átlag arányszám. Ha valahol kicsit jobban járnak, akkor örülnek, ha rosszabbul, akkor azt mondják, hogy rossz templomba jár az a gyülekezet. Szóval gazdagléthez nem vonatkozik ez az arányszám, itt nem ezek a számok vannak, csak azt mondom, hogy általában egy vizitációkor ezt nézik, hogy a 10% ott van-e. És lehet, hogy ilyen értelemben ez az ige így is igaz, hogy a 10% az, aki fölismeri a Jézus szabadítását, és hálás, és visszamegy. Ez a történet van előttünk. Istennek a szabadításáról szól, egy emberről, aki felismerte, hogy meggyógyult, visszament, visszatért Jézushoz, és dicsőítette őt ezért. És van még egy kis üzenet ennek a történetnek. Egy picit hátrább lépünk, és úgy szemléljük ezt a történetet, most nem csak úgy, mint egy ilyen mintatörténetet a Szentírásból, hogy hát igen, akkor mi is menjünk vissza. Ne legyünk 6. vagy 7. emberek, akik nem mennek vissza Jézushoz. Legyünk mindig olyanok, akik 10-ek, hanem ez az ember valami olyasmit lát meg az életében, ami nagyon döntő. Mégpedig azt látja meg, hogy nem önmagában a gyógyulás a fontos, hanem maga az Istennel való kapcsolat, ahogy ez alakul. Azt látja meg ez az ember, hogy egy kicsit ez többről szól, mint arról, hogy valaki most hálás-e egy másik embernek, vagy nem, vagy később eszébe jut-e. Mert nem tudjuk, hogy a többi hálás volt-e, vagy nem, nem derül ki. Lehet, hogy egyébként hálásak voltak, de nem mentek vissza. Hanem arról szól, hogy maga a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat a lényeg, hogy abban mindig valami formálódik. Abban mindig van gyógyulás. Abban mindig van erő. És ezért látja meg, ez az ember ezt ismeri fel, hogy az az ember, akivel ott találkoztunk az úton, útközben, véletlenül, és megszólítottuk, és elküldött minket a paphoz, az nem egy átlagos valaki, nem csak egy tanító, nem csak egy gyógyító, hanem az, akire az ember rábízza az életét is. És ez ennek a történetnek a kicsit a nagy kerete, hogy mit jelent a kapcsolat Istennel. Fölismerjük-e a történések között, az igék között, az életünk történései között az, hogy többről szól ez, mint egy egyszerű erkölcsi kérdés, hogy most visszamegyünk-e hálát adni, vagy nem. Hanem arról van benne szó, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Hogy tényleg az ő kezéből látjuk-e meg a dolgoknak az alakulását. Az ő kezéből vesszük el a javakat, az ő kezébe tesszük le a betegségeinket, az ő színe előtt dicsérjük-e őt magát. És azért is fontos ez, mert úgy elképzeltem ezt az embert, amikor visszatért, talán bolondnak néznék, talán nem értették mások, hogy fennhangon dicséri Istent. A fennhangon azt jelenti, hogy mások is hallották, hogy nem rejtette el, azt mondta, hogy hát, megszabadultam, visszamentem, jó fiú vagyok. Hanem mások számára is kifejezővé tette azt, hogy Isten jelen van az életében. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy így lássunk meg az életünkben dolgokat, így gyógyuljunk meg mindabból, amire szükségünk van, így térjünk vissza Istenhez, vagy így ilyen fennhangon dicsőítsük őt az életünkben. Amen.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, a te ígédet. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogy valami kell tőled, de sokszor te nem kell lesz nekünk. Szeretnénk kapni tőled ajándékokat, de sokszor vonakodunk engedelmeskedni neked. Nem akarunk utánad menni, és nem feltétlenül akarjuk felvenni a magunk keresztjét. De köszönjük neked azt, hogy aki hozzád viszi az ő lelki betegségét, bajait, testi betegségeid, aki tőled vár segítséget, aki kimondja azt a mondatot, hogy Jézus Istennek fia, könyörülj rajtam, az találkozik veled, az meggyógyulhat mindenfajta lelki betegségből, testi bajból. Annak te megtisztítod az életét, és akár még testi gyógyulást is kaphat tőled. Köszönjük neked azt, hogy nem csak különleges alkalmakon, Isten tiszteleten, hittanórákon, akár gyógyító alkalmakon van lehetőségünk erre, hanem kérhetünk, kapcsolatban lehetünk veled a leghétköznapibb, életünk leghétköznapibb területein is. Add, hogy ezeket a helyzeteket is, ezeket az életterületeket is olyan időknek tekintsük, amikor ugyanúgy fordulhatunk hozzád, amikor ugyanolyan kapcsolatban lehetünk veled. Köszönjük, hogy szeretsz minket, Jézus Krisztus, és véreddel megváltottál minket. Köszönjük, hogy bármivel megyünk most hozzád, te semmiképpen, soha el nem küldesz minket. Köszönjük neked azt, hogy mi, akik egykor távol voltunk, most közelvalókká lettünk. Kérünk, hogy ne engedd, hogy újra eltávolodjunk. Köszönjük neked ezt a kapcsolatot veled, a Messiással, veled Jézus, és általad az Atyával való kapcsolatunkat is. Így kérünk, Istenünk, hogy rajtunk keresztül, a gyülekezeten keresztül, a lelki pásztorokon keresztül, a gyülekezeti munkásokon keresztül, az egyszeri gyülekezeti tagokon keresztül vidd el ezt a vigasztalást a gyászolóknak, adj békességet a békétlenségben lévőknek, reménységet annak, akinek nincsen többé már reménysége. Taníts minket, Urunk, arra hitre, amely nem csak csodát vár tőled, hanem ezért a csodáért újra és újra és újra hálát ad. Kérünk, hogy ilyen hálatelt szívvel szolgáljunk téged a hétköznapjainkban. Erre tekintsenek mások, lássák a mi örömünket, lássák a mi hálánkat, és ezáltal is szent lelked erejével őket is tedd közelvalókká, akik most távol vannak. Így kérünk, Istenünk, hogy adj békességet a lakókörnyezetünknek, itt Gazdagrétnek, az országnak, egy ilyen nehéz időszakban, ami most következik majd a választásokon, és az egész világnak. Amen. És most mondjuk el az Úrtól való imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.